Isten igéjét Mózes második könyvéből olvassuk. Mózes második könyvének 20. fejezetéből, a 20. fejezetnek az első 17 versét, a 10 parancsolat jól ismert igékezet, de ez álljon most textusként előttünk fennállva. Hallgassuk és fennállva olvassuk az igét. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, félkön szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, 3, sőt, 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki híve kiállva Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenved meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon a napon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánj fele barátod házát, ne kívánj fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátod. Eddig Isten írott igéje, fogaljon helyen gyülekezet. Kérdéssel szeretném kezdeni a mai prédikációt, ez pedig így szól. Mik a keresztény életnek a sarokpontjai? Mik a Krisztus követő létnek az alappillérei? A sarokkövek. Mik azok a tevékenységek, tevékenységi körök, amik alapjában határozzák meg, hogy valaki hívő keresztény, vagy éppen nem az? Azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel számtalanszor találkozunk. Egyrészt a magunk életéből, mert mi keresünk válaszokat erre a kérdésre, hogy hogyan lehetne röviden a keresztény életgyakorlat legfontosabb kérdéseit összefedni és megnézni, de biztos vagyok abban is, hogy sokan kérdezik meg tőlünk, kollégák, munkatársak, osztálytársak, amikor megtudják, hogy mi keresztények vagyunk, de az mégis miben áll, mit csináltok, mik a legfőbb gyakorlatok. És erre a kérdésre vannak válaszaink, vannak paneleink, vannak sémáink, és most meg is kérdezném a gyülekezetet, hogy mik azok a dolgok, tevékenységek, amik elsőként eszünkbe jutnak. Szabad így be kiabálni, vagy mondani. Mi az, ami először eszünkbe jut?
Imádság.
Imádság, így van. Hát azért van ott még. Biblia olvasás, nagyon jó. Mi van még? A közösségnek a megélése, szuper. Isten kapcsolat, ami ugye ezt az egészet átfogja. Igen, valaki még valamit mondott. Éneklés, éneklés, dicsőítés, Isten dicsőítés, nagyon jó. A vasárnapi összejövetel, igen, ez is valahol a közösség megélésének a része. A tanítás, nagyon jó az apostolok cselekedeteiben látjuk ott, amikor az első gyülekezetek megalakulnak, hogy ott konkrét tanulás van. Tanítás és tanulás. A szeretet gyakorlása így van, ami szintén a közösség megéléséhez kapcsolódik. Nagyon jó.
Adakozás.
Tök jó. Megbocsátás ágyvényéhez kapcsolódva. Nagyon jó. Oké, és megjelent a szolgálat, a missziózás. Köszönjük, Amari. Na hát, nagyon sok mindent mondtunk, és kezd kialakulni egy színes kör, amit valahogy mi 2020-ban felső erdősori gyülekezet azt mondjuk, hogy ez a keresztény életgyakorlathoz, ez hozzátartozik. Lehet ezt nagyon részletessé tenni, és lehet szűkebben, nagyon szűken is venni. Én amikor megtértem, a megtérésem után egy ifjúsági táborban volt, ezt Kaled Lacival beszélgettem, egy ilyen lelkigondozói beszélgetésen, amikor ő három sarkalatos pontot emel ki, az imádságot, az igeolvasást és a közösség megélését, hogy ezek a keresztény létnek a legbézikebb, legalapabb gyakorlatai. És nekem akkor ez egy nagy segítség volt, és a mai napig eszembe jut ez a három dolog. Aztán elkezdtem olvasni egy könyvet, ott a megtérésem után, az a címe, hogy a keresztény és a lelki fegyelem. És ez a könyv elkezdte részletezni ezt a hármast, és még plusz tevékenységeket foglalt bele. A részletezés alatt nekem nagyon érdekes volt akkor, például az imádság kapcsán beszélt szemlélődő imádságról. Beszélt közbenjáró imádságról, és az imádság kapcsán is többféle fajtát és formát mutatott be az ige alapján. Vagy nagyon érdekes, hogy az igeolvasást is részletezte. A tanulmányozó, a Biblia tanulmányozó jelleg mellett például megemlítette azt, hogy milyen jó lenne, ha mi keresztények tanulnánk kívülről, szó szerint, bibliai igeverseket. Hogyha gyerekórákra meg az aranymondásokra gondolunk, akkor valahogy ezt az irányt szeretném megadni, de hogyha a teológiára gondolok, akkor nekem ott kívülről kellett igeverseket tanulni. Amikor hirtelen volt egy nagy dózis, az annyira nem volt kellemes, de jól beosztva a dolgokat, és később egy nehéz helyzetben, vagy egy hitvitában iszonyú nagy segítséget jelentett, hogy én tudok fejből igéket, igeverseket. Nagyon érdekes, nem említette a gyülekezet a böjtöt. Pedig a böjt is egy ilyen nagyon sarkalatos pont, ami az életgyakorlatunkat jó lenne, ha meghatározná. És szó volt ebben a könyvben még a szolgálatról, a sáfárságról, evangelizációról, és belement tényleg nagyon részletesen olyan dolgokon, mint naplóírás, az Istennel kapcsolatunk dolgainak a feljegyzése. Érdekes volt nekem akkor olvasni. Donald Whitney, a könyv szerzője, ezeket lelki disziplináknak nevezi, tehát olyan lelki fegyelmezettséget meghatározó tényezőknek, amik elengedhetetlenek egy keresztény életgyakorlatban. És példaként említi azt a nagyon egyszerű, de mégis érthető példát és illusztrációt, amikor zenészekről beszél, olyan zenészekről, akik nagyon könnyeden, szabadon, hibátlanul játszanak el egy-egy darabot, és mi, akik nézők, talán úgy tűnhet, mintha minden különösebb erőfeszítés nélkül tennék mindezt, de közben meg tudjuk azt, hogy nagyon sok gyakorlás és nagyon sok önfegyelem van abban, hogy valaki ügyessé vált. És valahogy ezt a mintát hozza át a bibliaolvasás és az imádság kapcsán a lelki életünk fejlődése tekintetében. Fontos a bibliaolvasás? Fontos az imádság? Egy emberként vágjuk rá a választ, hogy persze, fontos. De a mai imaórán nem voltunk túl sokan. Az elmúlt hét bibliaóráján csak Frigyes bácsi és Gábor voltak. És sokat gondolkozok ezen a dolgon, hogy fejben, elméletben tudunk dolgokat, hogy mit lenne jó tennünk keresztényként, és a gyakorlatban ez így félre megy. És sokat beszélgetünk erről a gyülekezeti táborban, vezetőségben egymás között. Én magam is gondolkozom a témán, innen a szószékről elhangzik, hogy az a gyülekezet, amely nem imádkozik és nem tanulmányoz Bibliát, annak a gyülekezetnek nincs jövője, halljuk ezeket a szavakat, és ez tényleg így van. De keresem lelkészként, és próbálok a lelkészi szerepemből is kibújni, és úgy is megnézni, hogy hogy hogyan is van ez az egész. Ha nem lennék lelkész, akkor én járnék ezekre az alkalmakra. Persze meg kell nézni nagyon sok mindent, külső tényezőket, időpontot, helyszínt, tematikát, logisztikát, de ez a formának a része, viszont most ezen az Isten tiszteleten a tartalomra szeretnénk fókuszálni. Mert fontos a tartalom kérdése. Tudunk jól imádkozni? Tudunk jól Bibliát olvasni? Jó az, hogyha ezt a kérdést így tesszük föl? Szoktunk? Hogy szoktunk? Mit látnak rajtunk az emberek? Közvetett és közvetlen módon látják, érzékelik, hogy keresztények vagyunk. Mondjuk a gyerekeink vagy a szüleink. Nyilván nem kell, hogy benne legyenek a belső szobánkba, de a belső szobának a misztikája az lecsapódik a mi életgyakorlatunkban. Ezek mind olyan kérdések, amiket magamnak is fölteszek, és amiben magam is akarok előre jutni. Isten kegyelméből mi itt Magyarországon, Közép-Kelet-Európában túl vagyunk a járványhelyzeten, és azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy nem csak itt, hanem az egész világban alapjaiban változott meg a világ. És alapjaiban rengette meg a vírus a gazdaságot, az orvostudományt, az egészségügyet, a politikát, az oktatást, a turisztikát, rengeteg mindent lehetne mondani, az egyházakat és a gyülekezetek életét is természetesen. És nekem ebben a karanténos időszakban az volt többször az imádságom, hogy Uram, ne engedd, hogyha vége van ennek az egész helyzetnek, akkor én ugyanúgy folytassam a hitéletemet, mint annak előtte. Akartam és akarok formálódni és változni, és tényleg az Isten kegyelme, hogy most túl vagyunk rajta, és ha nem jelenti azt, hogy ez a lehetőség, akkor elvétetett tőlünk, mert formálódni, változni mindig van lehetőségünk. De egy kérdést ez a helyzet felvetett. A lelki életünkre nézve hozott változást ez az elmúlt időszak? Más lettem? Megváltoztam úgy lelki értelemben? Mert a világ minden területét megváltoztatta a vírus, igen. De hatott-e olyan mértékben rám, az én Krisztus követésembe, hogy annak legyen lenyomata? Legyen ez egy ilyen vasárnapi önismereti hitkérdés. Mert azt gondolom, hogy ott valami baj van, hogyha egy tényező az egész világot megrengeti, de az én hitéletemre nézve nem gyakorol megrendítő hatást. És nem törvényeskedő szeretnék lenni, nem ilyen destruktív módszereskedésbe szeretnék átmenni, hanem akarom jól látni, akarom jól érteni, jól láttatni, és aztán tanítani, hogy mi is az egészséges keresztény fegyelem. Miben áll ennek az alapkérdése? Hogy miként kell, és miként lehet ezekkel a lelki disziplinákkal jól élni? Az imával, az igével, a bőjtel, és amiket felsoroltunk. Sáfárság, szolgálat. És ez kérdés egyéni, és közösségi szinten egyaránt. Mert persze lehet azt mondani, hogy olvasd gyakrabban Bibliát, imádkozz többet, gyere gyakrabban az Isten tiszteletre, de ez így igazából nem segítség. És ezen gondolkozom, hogy hol lehetne ennek a kérdéskörnek, nem akarom problémának vagy problematikának, hanem a kérdéskörnek a gyökerét meglelni, mármint a keresztény életgyakorlatnak a kérdésének a mélyét, és ahogy ezen gondolkoztam, így jutottam el a sábbátnak a kérdéséhez, ami kapcsán most egy könyvet olvasok, és ez is segített ebben. Felolvasom mindegyik a 10 parancsolatból azt a pár verset, ami a szombatról szól. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon a napon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövedén. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Ebben a felgyorsult, néha egészen követhetetlen tempójú világunkban Az orvosság ez a sábbát, amit Isten elrejtett a 10 parancsolatban. Nem is elrejtett, mert egyébként a parancsolatok közül ezt magyarázza a legjobban. Ez érdekes volt számomra. A sábbátot pedig jól kell értelmezni, nem kulturálisan, hanem biblikusan. Mert a kifejezésnek az egyik elterjedt félreértelmezése azzal szentségteleníti meg a sábbátot, hogy ez lehet, hogy erős lesz, de érteni fogjuk, hogy szabadnapként értelmezi. Isten azonban a megpihenés napját nem azért rendelte, hogy aludjunk, pihenjünk, testileg feltöltődjünk, hogy lógassuk a lábunkat. Ez fontos. A testi regenerálódás is fontos, és a lelki-testi együtt jár. Nem akarom azt mondani, hogy ez bűn, hogyha többet pihenünk vasárnap, vagy délután lefekszünk aludni. Én is szoktam. De valahogy mellé akarom tenni azt, hogy a megszentelés, hogy ez a nap szent legyen, az Istennel való találkozásnak a szentsége megjelenjen benne, és hogy ez hol, milyen formában, ez kérdés, és azt gondolom, hogy erről beszélnünk kell. Mert a pusztán ilyen így értelmezett szabadnap, az egy ilyen szekularizált sabbat, amiben pont ez a szentség, pont a lényeg, pont a centrum hiányzik. Ez a könyv úgy fogalmazza meg a sábbátnak a valódi biblikus jelentését, hogy befejezni, abba hagyni, szünetet tartani valamiben, megnyugodni. És ennek a megértéséhez most nézzük meg egy picit a teremtésnek a hetét. A sábbát a hetedik az utolsó nap, amelyen Isten megpihent, egész teremtés alkotó munkája után. Ugye a fülünkben csengnek ezek a visszatérő kifejezések, hogy így lett este és lett reggel első nap. Így lett este és lett reggel második nap. És ez így 6-szor elhangzik. És ezzel egy ilyen szép, harmonikus lüktetést mutat az egész történet, amiben valami biztonság van, stabilitás van. A héber felfogás szerint ez egy nap. Van reggel és van este. És a mai modern ember mi valahogy egész máshogy élünk. Van, amikor úgy kezdődik a reggelünk, hogy akkor csörög az óránk, amikor még sötét van. És amikor felkelne a nap, már egy csomó dolgon túl vagyunk. De lehet, hogy az jellemző ránk, hogy amikor már lement a nap, utána még éjfélig vagy éjfél után is dolgozunk. És elcsúszik ennek az egész dolognak a ritmikája. Hiányzik a rend. Pedig az este reggel során valahol a kegyelem ritmusára hangol bennünket. Amíg alszunk, addig Isten az ő szövetségén munkálkodik, addig álmodik rólunk és velünk. És amikor fölébredünk, akkor ott van előttünk a lehetőség, hogy elkérjük-e ezt az Istentől. Hogy mit terveztél nekem erre a mai napra, vagy hosszabb kifutással, kitekintéssel. Mikor felébredünk, akkor az Isten meghív, hogy a teremtő munkájában részt vegyünk mi is. Az este során Isten a mi segítségünk nélkül, most mondom ezt így, lát hozzá az ő teremtő munkájához, reggel viszont ott van a lehetőség. Isten hív, hogy folytassuk vele azt a munkát, amit ő elkezdett, és ezzel egy nagyon szép ritmikus harmónia és kapcsolat bontakozik ki Isten és ember között. Szoktunk gondolkozni azon, hogy amíg mi alszunk, Isten vajon milyen tervet készít számunkra a következő napra. Hát ő elkészíti azt, megálmodja, és rajtunk áll, hogy másnap reggel vagy délelőtt vagy valahova az életünk ritmusába beépítve meg akarjam azt tudni. És ebben akar ez a heti ritmus, ennek a heti ritmusnak a megtartása egy ilyen rendet, rendezettséget, párbeszédet kínálni. És igen, ott 7 naponta, hogyha egy hétre gondolunk, akkor megszólal egy mélyebb hang. A szombatban, ebben a megszentelt napban akar szólni az Úr. Nagyon érdekes, a Biblia kétszer ír egyébként a sábbát megtartásáról, ugye a 10 parancsolat így kétszer olvasható. A parancs az mindig ugyanaz, hogy megtartsuk meg a szombatot, viszont az indok az más. Itt, amit felolvastam, itt az az indok, hogy azért tartsuk meg, mert Isten is megpihent. 6 napig dolgozott, a teremtő munkájában, majd a 7. napon megpihent. És ha Isten egy napot pihenésre és megállásra szánt, akkor mi is megtehetjük. Mert vannak dolgok, amiket csak pihenten tudunk megtenni. És ez a munka pihenés ritmus, ez összekapcsolódik azzal, ahogyan az Isten áthatja ezt az egész világot. És nagyon szép ez a kép, ahogy az Isten, úgy az ember. Mindent abba hagyni és egyszerűen csak lenni, ez isteni példán alapszik. Gondoljunk Túrmezei versére, aki azt mondja, hogy most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Nagyon nehéz ezt a mai modern embernek megtenni, hogy visszalépek, és nem csinálok semmit. Ez a szemlélődő imádságnak a kihívása és gyönyörűsége. De a másik helyen, Mózes 5. könyvében itt találkozunk az indokkal, hogy miért kell a szombatot megtartanunk. Az egyiptomi 400 éves fogságra utal vissza ez az indok, amikor, így fogalmaz ez a könyv, ahonnan olvasok, hát nem mehettek szabadságra az emberek. Soha nem volt szabad napjuk, rabszolgák voltak. És az ige konkrétan így írja, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalom napja, semmiféle munkát ne végezz azon, hadd pihenjen a te szolgád és szolgáló leányod hozzád hasonlóan, és emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Izrael népe rabszolga volt, rabszolga nép volt, az emberek pedig munkaeszközök voltak akkor, nem pedig Isten képére teremtett egyéniségek, hanem téglavető, piramisépítő gépek. És Peterson, akitől olvasom most ezt a könyvet, azt mondja, hogy ahhoz, hogy ezt a felebarátunkkal, a férjünkkel, a feleségünkkel, a szüleinkkel, a gyerekeinkkel, munkatársainkkal meg ne tegyük, ezért meg kell tartanunk a sabbatot. Mert a sabbat megtartása valahol nagy lelkűség, hogy annak lássuk az embertársainkat, az iskolában, a munkahelyen, a tömegközlekedésen, akiknek Isten teremtette őket. És ehhez kell ez a sábbát, kell a csend, kell a megnyugvás. A sábbát megállítja az életünket, és az egész héten bennünk felgyülemlett feszültség, agresszió, fájdalom, ez mind-mind egy szelepként oda az Isten elé kerülhet. Két indok is van tehát az Isten részéről. Ő maga is megpihent, és a 400 éves egyiptomi fogságra való visszaemlékezés miatt is. A sabbat tehát fontos, és nem is akarok így erről beszélni. Az a kérdés, hogy hogyan tudunk vele jól élni, élünk-e vele, és a gyakorlatban ez hogy jelenik meg nálunk. Mert a sabbat az hely és idő, hogy kiszakadjunk a hétköznapoknak a lázas rohanásából, mert ez elengedhetetlen, ha meg akarjuk látni, hogy az Istennek mi a terve velünk. A sábbát megtartásának a célja, hogy elcsitítse az egyébként kívülről jövő, de nagyon belsővé váló hangokat, hogy az ő halk szavát meghalljuk. Isten soha nem tör be a mi életünkbe, hanem az a halk és szelíd hang, amivel Illés találkozott ott a hegyre menet, úgy akar megszólítani bennünket. Hogyan kell a gyakorlatban jól látni, hiszen csomóan dolgozunk úgy, amikor azzal találkozunk, hogy a vasárnapra is be vagyunk hoztva. Az egész világnak az életritmusa más, mint amit itt a héber gondolkodásmód mutat. Hogyan tudjuk a legjobbat kihozni ebből? És ezért olvastuk föl a lekció igék között azt a kis történetet, amikor Jézus szombaton gyógyít. Mert a farizeusok és a Heródes pártiak azt lesték, azt várták, hogy mikor tudják Jézust úgy elkapni, amikor ő csodát tesz, hogy valami olyan dolgot, ami munkavégzésnek számít, és szombaton történik, és akkor nyakon lehet őt csípni. Jézus számára azonban nem az a kérdés, hogy mi az, amit a törvény megtenni enged úgy, hogy büntetés járna érte, hanem hogy mi az, ami a felebarát nyomorúságát látva meg kell tenni. És ezzel tartalmat, ezzel gerincet, ezzel lényeget ad az egész sabbát kérdésnek. És felülemelkedik ezeken a kicsinyes vitákon. Mert a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért, mondja egyébként ezen a helyen. És ez a biblikus lelkület a lényeg, hogy az életünket próbáljuk meg úgy élni, hogy ott az Isten kapjon teret. És lehetne arról is beszélni, hogy hát hogyha sábbat és szombat, akkor mi miért vasárnap? És Fügyes bácsival beszéltünk erről, hogy ott látszik világosan az apostolok cselekedeteiben, hogy az első keresztények a hét első napján jöttek össze. Jézus feltámadására emlékezünk. És az abban az időben kérdés volt a pogány keresztények, meg a zsidó keresztények között. Na most akkor melyik nap legyen? És Pál ezt a kérdést is úgy rendbe teszi a Róma 14 elején. Azt írja, hogy aki az egyik napot megkülönbözteti, az az Úrért különböztesse meg. A teológia azt mondja, hogy ez adiaforon. Az üdvösség szempontjából nem lényeges kérdés, hogy szombat vagy vasárnap. A lényegben Jézus mutat rá, hogy legyen helyünk, időnk, hogy az Isten tervét megtudhassuk magunk számára. A sabbat megtartása, tehát nem hit kérdés, nem teológiai kérdés, ezzel egyetértünk, hogy ennek helye van, helye kell, hogy legyen az életünkben. Sokkal inkább az idő jó felhasználásának az eszköze és annak a kérdése. Nem a szív és nem az elme feladata. A sabbat kérdés nem szív és nem elme feladat. Az a test feladata. Nem véletlenül mondja Jézus a Getsemáné kertben, hogy virasztatok és imádkozzatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. A lelki életünk fegyelmezettséget igényel. Ám az irány nélküli fegyelem csupán lélekülő munka, és valahol így kell nyakon csípni ezt az egészet, hogy célt adni az egésznek. Nem azért, ne azért legyünk metodisták, módszereskedők, mert vezé azt mondja, hanem hogy legyen célja, hogy akarjunk azzá válni, amit az Isten megálmodott rólunk és velünk kapcsolatban. Legyen az a cél, hogy úgy akarunk formálódni az Isten kezében, hogy az a kép formálódjon ki, amit ő elgondolt rólunk. Akarjunk olyanok lenni, akik bele tudunk simulni az ő tervébe, az ő elképzelésébe. És ezek a tervek, ezek lehetnek gyülekezeti tervek. Hogyan menjen tovább a közösségünk? Ezek a tervek lehetnek családi tervek. Hogyan legyünk jelen a családunkban? Gyerekként vagy szülőként? Lehetnek egyéni tervek, munkahelyi tervek. Szeretnénk Istennek adni magunkat, jó eszközökké válni, de ehhez kell a sábbát. Kell a sábbát, ami nem más, mint egy ilyen lelki szervíz. És ez meg kell állni. Végezetül egy példát szeretnénk elmondani, amit nekem is meséltek, és sokat jelent és eligazít. Megkérdezte tőlem valaki, hogy láttam-e már egy műhelyt, egy asztalos műhelyt, egy ötvös műhelyt, tulajdonképpen mindegy, egy műhelyt, ahol szerszámokkal dolgoznak. És mondtam, hogy elképzelésem van, de így valójában még nem láttam. És azt mondta, hogy bármilyen műhelyben, ahol szerszámokkal dolgoznak és foglalkoznak, meg lehet nézni, hogy a legfontosabb szerszámoknak kitüntetett helyük van. És a legfontosabb szerszámokkal a mester rendszeresen foglalkozik. És rengeteg időt odaszán arra, hogy ezek a szerszámok ezek élesedjenek, ezek karban legyenek tartva, ezek a szerszámok használhatók legyenek. Van napi szintű karbantartás, és van mindig heti, vagy lehet, hogy nagyobb távlatban is, de mindig van egy nagyobb megállás, amikor nem a munka fontos, hanem a szerszám. És hogyha így akarunk a saját életünkre gondolni, hogy eszközünk akarunk lenni az Úr kezében, akkor nem fogunk tudni jó eszközök lenni, hogyha a sábbát így elcsúszik. Hogyha a sábbát nem kerül központi kérdési az életünkben. És amikor gondolkozok magamról, a gyülekezetünkről, akkor azt látom, hogy ez a lényeg. És hogyha ebben meggyökerezünk, ez fontossá válik, akkor utána jöhet a következő kérdés, hogy így bőjtőjünk, vagy úgy imádkozzunk, de ez egy második és harmadik szint. Az, hogy kell, hogy ki kell szorítanunk az időt magunkra, nem csak magunk miatt, hanem a körülöttünk élők miatt is, az a fontos. És ez az elsődleges lépés. Segítsen az Úr bennünket, hogy az ő lelke így mozgasson át minket, így tegye fontossá, és így teremtse meg, mert hiszem azt, hogy mindannyiunk nagyon egyéni élethelyzetére az Isten elkészíti a sábbatot. Segítsen az Úr erre bennünket. Amen. Most csendesedjünk el és imádkozzunk. Frigyes bácsi, kérlek, hogy vezess bennünket imádsággal, és utána egy mi atyánkkal azt zárjuk be.
Meghagyjuk magunkat és imádkozunk. Urunk, köszönjük neked, hogy ebben az életben nem hagytál bennünket magunkkal. Köszönjük, hogy életünknek rendet adtál, tartalmat, célt. Köszönjük, hogy nem a te akaratod, hogy célfeladunk, lődődünk, tartalmatunk, töltsük az időnket. Urunk, hálát adunk azért az isteni rendért, amelyet egész életünket elláttad. Különösen hálát adunk a Jézusban adott szeretet első parancsáért. Köszönjük, Urunk, hogy megelélhetünk. Köszönjük, hogy napjainkat beosztja, betartva a te parancsod, a te igény gazdagsága. Neked akarunk élni, Urunk. Segítsd bennünket ezen a héten. Szabadíts meg bennünket minden tartalmat a ügyességtől, hogy szívünk egészen a tiéd legyen. Hálát adunk a téged követés, a hozzátartozás drága lelki testületéért. Áldott legyen a te neved. És hallgass meg bennünket, amikor együtt fordulunk hozzá a tőled tanult imádsággal. Mi atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket, akarj meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen a mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és jöjjön minket kísérletésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.